Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, és gyerekek, először a ti figyelmeteket szeretném kérni. Lenne egy kérdésem hozzátok. Voltatok már nagyon szeles helyen? Láttatok már nagyon nagy szelet? Képzeljétek, hogy én mikor kicsi voltam, volt egyszer egy akkora szél, hogy benn voltunk a házban, még óvodás lehettem, még talán nálatok is kisebb, és emlékszem, hogy annyira fújt a szél, hogy ahogy így fújt a ház mellett, ahogy így belekapott a szél ott a fákba, annyira süvített, hogy nagyon elkezdtem félni, és azt gondoltam, hogy össze fog dőlni a ház. Na de ezt most nem azért mondom nektek, hogy féljetek a széltől, hanem képzeljétek, hogy a Biblia hasonlít pár dolgot a szélhez. És én most csak az egyik ilyen dolgot szeretném elmondani. Képzeljétek, hogy azt olvassuk a Bibliában, hogy az Isten az ő angyalait szelekké teszi. És szerintetek mekkora ereje van egy szélnek?
Nagy.
Nagy, ugye? Mikor régen úgy játszottam a fűben, és így a kezemmel el tudtam simítani a füvet, na képzeljétek, hogy így teljesen le lehet ugye lapítani a füvet, vagy mondjuk, ha rálépünk, teljesen vízszintes lesz. Képzeljétek, hogy egy nagy szél meg tudja ezt csinálni egy egész erdővel. Képzeljétek, hogy úgy kidönti a fákat, egy egész erdőt, akkora hatalmas ereje tud lenni, hogy úgy elhajlítja ezeket, mintha csak fűszálak lennének. Azt mondja a Biblia, hogy az angyalokat az Isten szelekké teszi. Csak hogy a pusztítást, azt soha ne kapcsoljuk az Istenhez, az nem tőle van, viszont megérthetünk valamit abból, hogy milyen hatalmas a szélnek az ereje, hogy milyen hatalmas az angyaloknak az ereje. Képzeljétek, hogy azt mondja a Biblia az egyik Zsoltárban, hogy az Isten angyalai, az Isten követei hatalmas erejűek, és teljesítik az ő rendeletének szavát. És amikor nem űzzük el az angyalokat, ami olyan viselkedésünkkel, meg beszédünkkel, ami szégyent hozna legelőször is Istenre, meg a szüleinkre, akkor képzeljétek, hogy ezek az angyalok oda jönnek mellénk, és tudjátok, mit mondanak nekünk? Azt mondják, hogy szolgatársad vagyok. Én ugyanannak az Istennek szolgálok, mint akinek te. Belegondoltatok ebbe, hogy ezek az angyalok, akiknek akkora hatalmas erejük van, hogy ők ülnek oda lemellénk, ők vigyáznak, ők vannak ott velünk, ők kísérik a mi lépteinket, és ők ugyanannak a hatalmas Istennek szolgálnak, mint akinek mi is. Nem nagyszerű ez? És képzeljétek, hogy azt is mondja róluk a Biblia, hogy az Isten elküldi őket, hogy szolgáljanak azoknak, akik örökölni fogják az üdvösséget. Képzeljétek, hogy az angyalok, ezek a hatalmas erői lények nekünk szolgálnak, a barátaink. És még egy kérdés, hadd tegyek föl. A Biblia beszél egy ilyen lényről, akit úgy hív az Efézusi Levél második fejezete, hogy ő a levegőbeli hatalmasság fejedelme. Na vajon ki lehet ez a levegőbeli hatalmasság fejedelme? Hallottátok már ezt a kifejezést? Lehet, hogy egy kicsit nehéz a kérdés. Hát ez a levegőbeli hatalmasság fejedelme, ez nem más, mint Sátán. Maga az ördög. Ő az, aki szerte jár az egész világon, és próbálja uralni ezt az egész földi légteret. Ő az, aki akarna uralkodni ebben a levegőben. Na de az Isten meg az angyalai szelekké teszi. És szerintetek ezek az angyalok mit csinálnak ezzel a levegőbeli hatalmassággal? Engedik neki, hogy azt csináljon, amit akarjon? Ugye? Aha, igen. Igen, ugye hát az Isten angyalai azok sokkal erősebbek, mint a sátán, vagy a sátán angyalai, ugye? Jóval erősebbek. Tehát képzeljétek, hogy az Isten kiad egy rendeletet a mennyből, és ezek az angyalok, akiket szelekké tesz, ők teljesítik az ő rendelete szavát, És képzeljétek, hogy ez a levegőbeli hatalmasság, ez a sátán, lehet, hogy úgy akarna megközelíteni minket, mint egy ordító oroszlán, hogy elnyeljen, de ezek az angyalok fékezik. És ez a szél meggátolja ennek a levegőbeli hatalmasságnak a munkáját, és ez a levegőbeli hatalmasság csak azt tudja megtenni, amit az Isten a javunkra tud fordítani, ha nem nagyszerű. Úgyhogy én azt kívánom nektek, hogy mikor legközelebb láttok egy nagy szelet, akkor ne féljetek tőle, mert tudjátok, most nagy szelek vannak itt környékünkön is, itt Magyarországon is döntött ki fákat, és sokan félnek a széltől. És noha a pusztítás az soha nem az Isten angyalainak a műve, de amikor ti majd nagy szelet láttok, akkor jusson ez eszetekbe, hogy az Isten ilyen hatalmas erejű segítőket küld, azért, hogy minket segítsen. Úgyhogy ti ne féljetek a széltől, sőt, hogyha valaki fél a nagy széltől, akkor mondjátok el neki is, hogy az Isten milyen erős, és az ő angyalai milyen erősek, és hogy nem kell félni. Köszönöm szépen a figyelmeteket! Kedves gyülekezet, a mai alkalommal, miután a fél tízkor kezdődő ige tanulmányozáson már megalapoztunk egy nagyon szép témát, én az ige hirdetésben szeretnék néhány szemponttal még hozzájárulni ehhez, illetve kibővíteni vagy folytatni ezt az ige tanulmányozást, tehát a mostani alkalommal szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk arról, hogy mi a szentély. Néhány bibliai összefüggésre szeretnék rávilágítani, nem feltétlenül merülnék bele a részletekbe. És még annyit hagyd mondjak el bevezetésül, hogy kaptunk egy ihletett iránymutatást, prófétai szót arra nézve, hogy az Isten népének a vég idején legyen folyamatos tanulmányának a tárgya, az Isten szentélye, és Jézus Krisztusnak az abban végzett szolgálata. Bizonyságtételek 5. kötet 520. oldal. Hát nem tudom, hogy állunk mi ezzel. Én úgy érzem, hogy ha egyáltalán foglalkozunk is ezzel a témával, vagy gondolkodunk róla, nem eleget. Folyamatos tanulmányozás tárgya legyen. És hogyha megkérdeznének egy adventistát, hogy mi az a kifejezett bibliai tanítás, ami megkülönbözteti őt a legtöbb keresztényktől, ugye rávágná, vagy sokan azt mondanák, hogy a szombat. Csak hogy ez így nem teljesen igaz, vannak például hetednapi baptisták is. Tehát van egy néhány szombat ünneplő közösség, ami minket igazán megkülönböztet, az a szentélytana. Nem mellesleg a szentélytana fényes bizonyság a szombat ünneplés mellett is. Úgyhogy a mai alkalommal én szeretném, hogyha erről gondolkodnánk közösen, és néhány bibliai szempontot szemügyre vennénk. Először is nyissuk ki a mi Bibliánkat Mózes második könyve 25. fejezet 8. versénél. Tehát Mózes második könyve 25. fejezet 8. versénél. És itt azt olvassuk, hogy az Isten azt mondja az ő népének, ugye az akkori ősi izraelitáknak, hogy készítsenek nékem szent hajlékot, vagyis szentélyt, az ugyanaz, hogy ő közöttük lakozzam. Tehát az Isten itt azt kéri a néptől, hogy készítsenek neki egy szent hajlékot, hogy közöttük lakozhassam. Tehát a szentély a szent hajlékot jelent, amiben az Isten lakozik. Még néhány bibliai alapvetést és néhány pontot szeretném, hogyha körüljárnánk az igéből, és utána majd térjünk vissza még erre az igeversre. Tehát tegyük föl a kérdést, hogy mi a szentély, tehát az Isten lakhelye. És mitől szent? Attól szent, hogy az Isten ott lakik. Isten az ő jelleme szent, ő maga szent, és bárhol, ahol az Isten jelenléte van, az nem lehet más, mint szent. Ugyanezt a tanulságot megfigyelhetjük például ott, amikor Isten megjelenik Mózesnek a csipkebokornál. Ott volt az Isten jelenléte, ugye tűzként, ahogy emésztette azt a csipkebokrot, És mit is mondott Mózesnek? Azt mondta, hogy ne jöjj ide közel, oldd le a te saruidat lábaidról, mert a hely, amelyen állasz, szent föld. Az Isten jelenléte szentté tette azt a helyet. De ugyanezt látjuk például Józsuénál is, amikor Jerikó bevétele előtt megjelenik neki az Úr angyala, az Úr seregének fejedelme, maga Jézus Krisztus, és ugyanezt mondta Józsuénak, oldd le a te saruidat lábaidról, mert szent a hely, amelyen állasz. Ugye eddig világos, hogy ahol az Isten jelenléte megjelenik, az szent lesz. Szenté válik. Sőt, még egy nagyon érdekes bibliaverset találtam a Zsoltárok könyve 68. fejezetében, tehát a 68. Zsoltárban, ahol azt olvassuk, hogy a Sínai hegy is az Istennek a szentélye volt. Ugye mi volt a Sínai hegyen? A 68. Zsoltár 18. verse így hangzik. Az Isten szekere 20 000, 1000 meg 1000, az Úr közöttük van, mint a Sínai hegyen az ő szent hajlékában. Tehát a Sínai hegy is volt az Istennek a szent hajléka, a szentélye. Miért? Hát mert az Isten jelenléte leszállt oda a hegyre, és egyetlen egy meg nem szentelt ember sem léphetett föl a hegyre, anélkül, hogy meg ne halt volna. Mert az Istennek jelenléte ott volt. És a Sínai hegy is az Isten szent helyévé, szent hajlékává vált. Tehát a szentély az az Isten lakhelye, amit az ő jelenlétével megszentel. Na most nézzük meg még egy bibliai alapvetést erről. Az apostolok cselekedetei 7. fejezetéhez lapozzunk. Itt Istvánnak a prédikációját olvashatjuk a Sanhedrin előtt, mielőtt ugye megkövezték volna, kivégezték volna. És ahogy ő haladt az Izrael történetében, és bizonyságot tett az Istenről, volt egy utolsó pont szinte, amikor már rátért közvetlenül arra, hogy ti keménynyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek, és hogy a Szentlélek ellen vétkeznek. És volt előtte egy pont, ahol a zsidók és a vezetők annyira megharagudtak rá, hogy ez volt az ő beszédének a vége. Nézzük meg, hogy mit mondott. Az apostolok cselekedetei 7. fejezetében a 47. verstől olvasom. Előtte még ugye így beszél a Szent Sátorról, ami Mózes idejében volt, azután beszél arról, hogy Dávid is akart az Istennek templomot építeni, és a 47. verstől folytatom, Salamon épített pedig néki házat. De ama magasságos, nem kézzel csinált templomban lakik, mint a próféta mondja. A menny nékem ülőszékem, a föld pedig az én lábaimnak zsámoja. Micsoda házat építhettek nékem, azt mondja az Úr. Vagy melyik az én nyugodalmamnak helye? Ez volt az a pont, ahol a vezetők már nem bírták tovább, és Istvánnak rá kellett térni a nyílegyenes bizonyságtevésre ő ellenük. Ezen haragudtak meg annyira, amikor bizonyságot tett arról, hogy az Isten kézzel csinált templomban nem lakik. Ugyanezt mondta Pál apostol az apostolok cselekedetei 17. fejezetében, amikor Athénban beszélt, hogy hát az Isten teremtett mindent, őtőle vannak mindenek, az Isten kézzel csinált templomban nem lakik. Sőt, maga Salamon mondta, amikor megépítette a legdicsőségesebb, legszebb templomot, amikor imádkozott, mielőtt az Isten jelenléte betöltötte volna, ő maga mondta azt, hogy az egeknek egeiben nem fogadhatnak téged. Hát akkor mennyivel kevésbé ez a kis ház, amit én építettem. Tehát ebből jegyezzük meg ezt a tanulságot, hogy az Isten kézzel csinált templomban nem lakik. Hanem milyen templomban lakik? Milyen templomban szeretne lakni? Azt hiszem, hogy ez teljesen világos az írásból. Én most csak két igeverset nézzünk meg. János evangéliuma 14. fejezetéből az elsőt. János evangéliuma 14. fejezet, 23. verse. Tehát János 14.23. Felelt Jézus, és mondta néki, ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Tehát az Isten kinél akar lakozni? Aki szereti őt, aki megtartja az ő beszédét, és ő és az ő atya ahhoz megy, és annál lakozik. Nem csodálatos kijelentés? És még ez a bibliai igazság teljesen egyértelmű, egy csokornyi igét lehetne összeszedni, és sok-sok összefüggést megnézni, de én még egyetlen egy igét szeretnék idézni, ez pedig a Korintusiakhoz írt második levélből. A Korintusiakhoz írt második levél 6. fejezet 16. versétől olvasom. Tehát 2 Korintus 6, 16. Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta. Lakozom bennük, és közöttük járok, és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek. És még a 17. vers, annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek, és magamhoz fogadlak titeket. Mit mond ez az ige? Ki az Isten temploma? Azt mondja, hogy ti vagytok az élő Istennek temploma. Élő Istennek temploma. Az élő Istennek élő temploma van. Az Isten emberekben szeretne lakni, és ez az ő lakhelye. De micsoda egyezése Isten templomának a bálványokkal? Az a helyzet, hogy az Istennek ez volt az eredeti terve, és mindvégig ez most is az ő terve, hogy emberek legyenek az ő templomai, ő bennük lakozhasson. De mindnyájan eltértünk a helyes úttól, mindnyájan a saját fejünk után mentünk, és bálványokat állítottunk fel az Isten templomában. De micsoda egyezése az Isten templomának a bálványokkal? Hogyan fogja az Isten véghez vinni azt, hogy valakiben lakozhasson? Mi a bálvány? A legjobb meghatározást a Pátriárkák és Proféták című könyvében olvastam, a Törvényadás című fejezetben. Azt mondja, hogy mi a bálvány? Minden, ami csökkenti Isten iránti szeretetünket, vagy megzavarja szolgálatunkat, abból Istent alkotunk magunknak, vagyis bálványt. És kedves testvérek, vannak-e bálványok az életünkben? Az Isten nem osztozik az első helyen. Ő vagy ott lakik, vagy a bálványok vannak ott. A kettőt nem lehet összevegyíteni. Mi egyezése Isten templomának a bálványokkal? Van-e bármi az életünkben, ami csökkenti az Isten iránti szeretetünket? Vagy megzavarja-e a szolgálatunkat? Micsoda ihletett szavak ezek, nem? Megzavarja a szolgálatunkat. Voltunk már úgy, hogy szerettünk volna bizonyságot tenni az Istenről, vagy szolgálni valakinek valamilyen formában, és úgy ott volt a lelkiismeretünk, nem valami, ami megzavar. Ezek a bálványok. És lehet, hogy egész eddig átadtuk magunkat a bálványoknak, de most az Isten azt kéri, hogy adjuk át magunkat ő neki. Ne egyezzünk ki a bálványokkal, vagy az Isten. Ne egyezzen ki a mi hitünk a bálványokkal. Ez lehet, hogy küzdelembe kerül. Nagyon sokan nem ismerik tapasztalatból, mit jelent ez a küzdelem. Hogy nem engedni a bálványoknak. És aki nem tart ki a kísértésben, az nem fogja megérezni a győzelem ízét sem. Boldog az az ember, aki a kísértésben kitart. Ez a nehezebb része. De hogyha valaki ezt megteszi, és hogy lehet föladni a bálványt? Föl lehet adni úgy, hogy egy hét múlva van valami nehéz vizsgám, vagy van valami nehézség az életemben, és addig feladom, amíg az Isten meg nem oldja, és hogy utána visszatérhessek? Ez nem igazi feladás. A bálványt úgy lehet feladni, hogyha örökre, hogyha tudjuk azt választani, lehet, hogy erőnk nincs hozzá, de tudjuk azt választani, hogy örökre lemondunk róla. Így lehet kiiktatni a bálványokat az életünkből. És átadhatjuk magunkat az Istennek. És akkor az Isten majd birtokába vesz. Akkor majd ő az, aki munkálja bennünk az akarást, és a véghezvitelt is az ő jó kedvéből. És honnan tudja valaki, hogyha látja, hogy bálványok vannak az életében, hogy őt az Isten el fogja fogadni? Lapozzunk vissza egy kicsit a Bibliánkban. A Korintusi első levél 6. fejezetéhez. Korintusi első levél 6. fejezet, és itt a 19. verset olvasom. Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, melyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok? Tehát amikor valaki el akar fordulni egy bálványtól, mi ad neki bizodalmat az Istenhez, hogy majd visszafogadja? Az, hogy a kérdés nem az, hogy Isten visszafogad-e, mert az övéi vagyunk, nem a magunkéi vagyunk. Az Isten megfizette az árat, megvásárolt minket, és az ő tulajdonai vagyunk. Isten eddig is igényt tartott volna az ő templomára, az ő jogos lakhelyére, és szeretne is beköltözni minden egyes lakhelyre, amit ő megvásárolt. Hát akkor folytassuk még úgy, hogy nem adjuk meg neki az ő jogos lakhelyét. Ez az övé, és ő igényt tart rá. Így hát amikor valaki kimondja azt, hogy kimond egy nemet a bálványnak, és igent az Istennek, akkor ő beköltözik oda, és akkor már van ereje. Olyan ereje, amit eddig soha nem tapasztalt meg. Azt kezdtem el az előbb mondani, hogy ez a nehéz része. De ez is könnyűvé válik, amikor Krisztusra nézünk. De mikor ezt meghozzuk, amikor valaki ezt a döntést meghozza, utána minden olyan könnyűvé válik. Akkor beteljesedik, amit az ige mond, hogy az ő parancsolatai nem nehezek. Könnyű az én terhem, az én igám. Nem nehéz. Ezért kell óriási hangsúlyt helyeznünk most a megigazulás üzenetére. A megszentelődés utána már olyan természetes folyamat lesz, mint az, hogy olyan könnyű és magától érthetődő, mint az, hogy lélegzetet veszünk. Magától fog működni. Miért? Mert új természet munkálkodik bennünk. A korábbi természet, amiből a paráznaság, az irigység, a káromlások és minden gonosz, a testnek minden cselekedete és a testnek minden gondolata, ami kiszivárog és fakad belőle, mind a helyére a lélek kerül. És a testnek cselekedetei helyett a lélek gyümölcsei fogják átvenni ezt a helyet. És aki nem mond nemet a bálványnak, az ezt soha nem fogja megtudni. Tehát az Istennek az a terve, hogy minden egyes tag, minden egyes hívő az ő lakhelye legyen, az ő szentélye, az ő temploma, hogy aztán így teljesen kirajzolódjon az ő képmása az emberben. Egy seregnyi igét lehetne még idézni, de azt hiszem ez teljesen világos. A Szentlélek az ő segedelmének minden kapcsával építi egybe a hívőket, akikben egyesével az Isten lelke lakozik és munkálkodik, együtt egy lelki templommá. Mert az Isten, aki lélek, ő neki egy olyan temploma van, ami szintén lelki. És akkor most térjünk vissza arra az igére, amit először olvastam, Mózes második könyve, 25. fejezet 8. verséhez. Mózes második könyve, 25. fejezet 8. verséhez, amikor az Isten azt kérte az ő népétől, hogy építsenek néki szent hajlékot, hogy közöttük lakozhasson. Hát de nem azt olvastuk, hogy az Isten kézzel csinált templomban nem lakik? A mindenható, akit az egeknek egeibe nem fogadhatnak, az hogy kérhet ilyet halandó, gyenge, bűnös emberektől, hogy csináljanak neki egy templomot? Ennek két oka van, két okban látom ennek az okát. Az első okot, illetve az első választ keressük meg Ézsaiás könyve 57. fejezet 15. verséből. Ézsaiás könyve 57. fejezet 15. verse következőképpen hangzik: mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent. Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Tehát az az Isten, aki magasságban és szentségben lakozik, kivel lakozik még együtt? A megrontott, alázatos szívivel, hogy megelevenítse az alázatosok lelkét, és megelevenítse a megtörtek szívét. Mi az ellentéte az alázatnak? Ugye a felfúvalkodás. Habakuk 2:4 azt mondja, hogy nem igaz benne az ő lelke, felfúvalkodott. Illetve fordítva, felfúvalkodott, nem igaz benne az ő lelke. De az igaz az ő hite által él. Ugye itt látjuk, hogy igaz, nem igaz. Felfúvalkodott, alázatos. Hitetlen, hívő. Ezek így oszlanak meg. Miért kellett az Istennek arra kérnie az ő népét, hogy építsenek neki kézzel csinált templomot? Hogy közöttük lakozzon? Mert nem tudott bennük lakozni. Nézzük meg még egy igét, ami ugyanezt bizonyítja. Zsoltárok könyve, 114. Zsoltár, első és második verse. 114. Zsoltár, első és második verse. Azt mondja: mikor Izrael népe kijött Egyiptomból, Jákobnak háza népe az idegen nép közül. Júda lett az ő szentséges népe, és Izrael az ő királysága. Ugye itt látjuk, hogy a népe szó döltbetűvel van. Ami azt jelenti, hogy nincs benne az eredeti szövegben, csak egy fordítói kiegészítés. Ez sok fordítás úgy adja vissza, teljesen jogosan, hogy Júda lett az ő szent helye. Júda lett az ő szentélye, és Izrael az ő királysága. Egyébként mi az Isten királysága? Az, ahol ő uralkodik. És hol érvényesül egyedül teokrácia a Földön? Az egyes hívők életében. Mert az Isten uralmát nem lehet kiadni egy törvényben, az csak személyre szólóan elfogadni lehet. Tehát Júda lett az ő szent helye, és Izrael az ő királysága. Ő bennük lakozott az Isten. Ez valóban így volt, amikor kijöttek Egyiptomból, és megragadták a szabadításnak ezt a hatalmas erejét, amikor az Isten kinyújtott karral áthozta őket a Vöröstengeren, és énekelték a szabadulás énekét, Mózes énekét, csak hogy ezt a megkezdett bizodalmat nem tartották meg mindvégig, és az Istennek sorra kellett adnia a tanításokat, és mindvégig megkeményítették magukat, egészen odáig, addig a pontig, amikor az Istennek villám és tűz közepette meg kellett mutatnia az ő törvényét, hogy rádöbbentse őket, hogy az a hitetlenség és az a bűn, amiben vannak, ennek az lesz a következménye, hogy elveszítik az Ábrahámnak tett ígéreteket, azt az örökséget. Az Isten rá akarta őket döbbenteni. És a nép ott meghozott egy olyan döntést, amit soha nem kellett volna, amikor fogadalmat tettek az Istennek, hogy minden, amit az Úr parancsolt, azt mi megcselekedjük. Az Isten soha nem kért ilyet. Annyit kért, hogy tartsa meg a nép az ő szövetségét, amit Ábrahámmal megkötött. De erről majd még beszélhetünk délután is részletesebben. Tehát a nép hitetlenné vált, bűnössé vált. Az Isten nem tudott bennük lakozni, ahogy szeretett volna, és mi lett ennek a következménye? Az Isten adta nekik ezt a parancsot, hogy építsenek neki szent hajlékot, hogy közöttük lakozhasson. mivel nem tudott bennük lakozni. Na de mégis, akkor az Isten valami hiába valóságot adott volna? Ugye semmiképpen sem. Egyrészt a nép hitetlensége, ez a szomorú ok, amiért adatott ez a földi szentély, hogy egyáltalán megépítsék. Nem volt nekik nagyobb szükségük arra, hogy legyen egy földi szentélyük, mint mondjuk Ábrahámnak volt. Viszont a hitetlenségük ezt szükségessé tette, és később aztán áldására vált a népnek. De van még egy oka is. Az egyik a nép hitetlensége, a másik pedig az Isten hűsége. Mert hogy mit jelképezett a szentély? A szentély megnyilvánította azt a dicsőséget, amit az Isten az emberekben szeretett volna elérni, és szeretne elérni a mai napig. A 29. Zsoltár 9. versében azt olvassuk, hogy az Isten hajlékában minden azt mondja, dicső, vagyis dicsőség. És valójában ez volt az Istennek a terve. Egy nép, aki behunyta a szemét és megkeményítette a szívét, hogy ne lássák magát a világosságot, mert lepel borult az ő arcukra a hitetlenség miatt, nem látták magát a világosságot, és cserébe az Isten adott nekik egy árnyék szolgálatot. És ahogy mondjuk egy felhő elhalad a nap előtt, és ahogy lehet látni a dombokon, hogy pontosan kirajzolódik a felhő árnyéka, és lehet látni, ahogy halad el a felhő, lehet látni annak az árnyékát, az árnyékból pontosan fölismerhették volna, hogy ott van a világosság. Csak akinek lepel borul az elméjére, mert a hitetlenség megvakítja, illetve e világ Istene megvakítja a hitetlenek elméit, hogy ne lássák az Isten világosságát, az ezt nem látta benne. De ott volt egy folyamatos bizonyságtétel, mert hogy is hívták a szentélyt? Azt mondja, hogy bizonyság sátora. Ezt mondja a Biblia, hogy ez a bizonyság sátora volt. Miért volt a bizonyság sátora? Mi volt a központi eleme, ami benne volt a szentélyben? A bizonyság táblái, a 10 parancsolat. És mit szeretne az Isten, hogy hol legyen a 10 parancsolat? Kőtáblákra fölírva? Nem. Azt mondja 2 Korintus 3, hogy nem tintával, hanem az élő Istennek lelkével, és nem kőtáblákra, hanem a szívnek hústábláira fölírva. Ezt akarta az Isten. És az, hogy adta nekik a szentélyt, amiben ott volt az Istennek a jelenléte, az ő dicsősége. Mit akart ezzel tudtára adni a népnek? Egyrészt egy folyamatos bizonyságtevés volt azok ellen, akiknek a szívében nem volt ott az ő törvénye. És emellett ne haladjunk el csak úgy figyelmetlenül, ne suhanjunk tovább. Ott van-e a mi szívünkben az Isten törvénye? Mikor lehet valaki bizonysága az Istennek? Ha az Istennek a lelke ott él a szívében, ami elhozza azt az igazságot, ami noha törvény nélkül jött el, de a törvény és a proféták bizonyságot tesz róla. Azt az igazságot, ami Jézus Krisztusban adatott. Illetve, amikor mi hitetlenkedünk is, az Isten ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. Ez volt ennek a fényes bizonysága. Gondoljunk bele, hogy ott volt egy nép, aki visszautasította az Istent, ezt a csodálatos ajánlatot, mert hogy olyannyira felfuvalkodottak voltak, hogy az Isten nem tudott velük lakozni. Mikor az ember megalázza magát, akkor jut hely, hogy az Isten oda beköltözhessen. És az Isten, mivel hogy az emberek szem elől tévesztették ezt a dicsőséget, az Isten meg akarta jeleníteni valahogy máshogy az ő dicsőségét. Gondoljunk bele, hogy micsoda dicsőséges volt az a templom. Ott volt az Isten kézzel fogható jelenléte, minden csupa arannyal volt bevonva és drága kövekkel. Ő azt akarta, hogy majd az idők folyamán az embereknek valahogy nyíljon meg a szívük, és vágyakozzanak arra, hogy na igen, én ilyen dicsőséget szeretnék, csak ne egy sátorban legyen, hanem az én szívemben. És olyan elszomorító, amikor valaki semmi vágyakozást nem érez az iránt, hogy Jézus jellemével bírhasson. Ez a mi legnagyobb bűnünk. Aztán még sok szép összefüggés lehetne itt kiemelni, de majd délután még jut erre idő visszatérni. Én még egyetlen gondolatra szeretnék kitérni, egy gondolatkörre. Jelenések könyve 3. fejezetéhez lapozzunk. Jelenések könyve 3. fejezet 12. versét olvassuk el. Ugye a filadelfiai levélben olvassuk ezt, Jelenések 3.12. De még a 11. verset is vegyük számításba. Itt Jézus maga szól, és ő maga jelenti ki azt, hogy ímé, eljövök hamar. Tehát mikorra tehetjük majd ezeket a kijelentéseket? Jézus Krisztus eljövetele előtti időbe. Ugye ne felejtsük el, hogy a filadelfiai levél szintén elér egészen az idők végéig. A laodiceai levéllel párhuzamosan fut majd a vége. Tehát Jézus eljövetele előtt azt olvassuk, aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő, és felírom őre az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Tehát aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában. Ugye teljesen világos a Bibliából, aki olvassa, hogy az tudhatja, hogy a mennyben is van az Istennek egy szentélye. A mennyei szentek szentje, illetve a mennyei szentély az egy élő valóság, ahol Jézus Krisztus most szolgálatot végez az emberiségért. És azt mondja, hogy aki győz itt a földön, az oszloppá tétetik az Istennek templomában, ami a mennyben van. Ugye látjuk, hogy az, hogy itt valaki győze, az, hogy itt a földön mi történik, az közvetlen összefüggésben van, közvetlen kihatással van arra, hogy mi történik a mennyei szentélyben. Ugye világos. Aki így győz, az oszlopát étetik az Isten templomában. Tehát akkor mi történik akkor, amikor azt olvassuk Dániel 8.14-ben, hogy 2300 estéig és reggelig, és ezután megtisztítatik a szentély. Amikor a szentély megtisztítatik, akkor milyen, hol folyik párhuzamosan azzal együtt egy tisztítói munka? Ugye világos, hogy a földi és a mennyei egymással kölcsönhatásban van. Itt, az Isten népe körében. És nézzük meg, hogy mi lesz ennek a végkimenetele. Malakiás könyve 3. fejezetéhez lapozzunk. Malakiás könyve 3. fejezetéhez. És így olvasom az első 4 verset. Ímé elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr. Akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok. Ímé eljön, azt mondja a seregeknek Ura. De kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját, és kicsoda áll meg az ő megjelenésekor, hiszen olyan nő, mint az ötvösnek tüze, és a ruhamosóknak lúgja. És ül, mint ötvös vagy ezüstisztogató, és megtisztítja Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt. És igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak, és kedves lesz az Úrnak a Júda és Jeruzsálem ételáldozatja, mint a régi napokban és előbbi esztendőkben. Mit olvastunk itt? Azt mondja, hogy az Isten elküldi az ő követét, megtisztítja előtte az utat, és mindjárt eljön az ő templomába az Úr. Melyik templomába? Tehát itt azt olvassuk, hogy 2300 estvéig és reggelig, és megtisztítetik a mennyei szentély. És hogyan tisztítetik meg a mennyei szentély? Az, hogy van egy mennyei közben járunk, aki ül, mint ötvös, és mint az ötvösnek tüze, úgy tisztogatja az aranyat és az ezüstöt, vagy mint a rohamosónak lúgja, és megtisztítja a Lévi fiait. Na, erre még egy pillanatra térjünk ki. Miért pont a Lévi fiait? Kik voltak a léviták? A lévitákat rendelte az Isten arra, hogy ők végezzék a szentély körüli szolgálatot. És miért pont a lévitákat? Ki maradt egyedül hűséges az Istenhez, ugye akkor, amikor a pusztában, így van. Ők voltak egyedül hűségesek. És az, hogy az Isten a lévitákat rendelte a szentély körüli teendők végzéséhez, mi volt ez a népnek? Hát az Istennek mi volt a szándéka, hogy csak a léviták végezzék ezt a szolgálatot? Nem. Az volt az Istennek a szándéka, hogy királyi papság, szent nemzet. Az egész népnek kellett volna végezni ezt a szolgálatot, és az, hogy csak a léviták végezték, az annak a ez egy folyamatos bizonyságtevés volt az ő hűtlenségük ellen. Tehát az Istennek az igaz papjai, az ő közben járói, akik az Isten nevében közben járnak, és a békéltetés szolgálatát végzik, ők azok, akikkel mi fog történni? Mindjárt eljön az ő templomába az Úr. Az Isten el fogja érni azt, hogy egy egész nemzedék, hűségesek, olyannyira az Isten lelke és az Isten jelenléte fog bennük lakozni, hogy az Isten evangéliumának majd ez az örömhíre, Krisztus evangéliumának, Krisztusnak ez az evangéliuma hirdetetik majd az egész földön bizonyságul minden népnek. Ők lesznek az Istenek temploma, mert a bizonyság ott lesz a szívükben, ők maguk is a bizonyság sátorai lesznek, és bizonyságot tudnak tenni az egész földnek. Lehet, hogy nem lesznek sokan, de az ígéret az így szól, hogy mindjárt eljön az ő templomába az Úr. És még csak annyit hadd emeljek ki, hogy ugye látjátok, hogy nem az számít, hogy a legdíszesebb aranyozott ezüstözött csodálatos kövekkel kirakott jeruzsálemi templomban lakik-e az Úr, vagy egy csipkebokorban. Nem az a kérdés. Az a kérdés, hogy az Isten jelenléte ott van-e. Lehet, hogy mi csak csipkebokrok vagyunk, de nem az a kérdés. Hogyha mi is csipkebokrok vagyunk, de hogyha átadjuk magunkat az Istennek, akkor ő is bennünk lakik, és akkor mi is szentek leszünk. És még egyetlen egy gondolatot hadd idézek. A.T. Jonesnak van egy csodálatos könyve, bárcsak le lenne fordítva magyarul, A megszentelt út, pont előjött a szombatiskolában is, ahol a következő gondolatot fogalmazza meg. Róma hite az azt jelenti, hogy az embernek tisztának és tökéletesnek kell lennie ahhoz, hogy az Isten vele lakozhasson, mert az Isten túl szent ahhoz, hogy egy ilyen bűnös emberrel együtt lakozzon. Ez a Róma hite. Jézusnak a hite mi? Az, hogy Istennek kell az emberrel és az emberben laknia, ahhoz, hogy egyáltalán valamilyen szentség is megnyilvánulhasson ő belőle. Az Isten igényt tart az ő templomaira, mindannyiunkra. De óriási veszély van a halogatásban. Azt mondja, hogy mindjárt eljön az ő templomába az Úr. Nem tudjuk, hogy az Isten mikor fogja ezt megtenni, de ő adott egy üzenetet, hogy minket ez ne érjen váratlanul. És én azt kívánom szívemből mindannyiunknak, hogy nemet tudjunk mondani minden bálványra, és átadhassuk magunkat az Istennek, hogy az Isten annyira bennünk lakozhasson, amennyire ő szeretne már régóta bennünk lakozni, hogy aztán hamar eljöhessen a vég. Ezt kívánom szívemből mindannyiunknak. Amen.
Imádság előtt énekeljük közösen a 30. ének első, harmadik és ötödik versét. Tehát a 30. ének első, harmadik és ötödik versét énekeljük. Térdeinket meghajtva imádkozunk.
Mennyei édesatyánk, felséges Istenünk! Az a meggyőződés van úrrá mi szívünkön, hogy olyan sokáig megtagadtuk tőled a te jogos lakhelyedet, hogy átadjuk magunkat te neked úgy, ahogy szeretnéd, hogy átadjuk magunkat, hogy átengedjük magunkat te neked, hogy te tökéletesen bennünk lakozhass. Megvalljuk, édesatyánk, hogy az Úr Jézus lelkületét és az ő igaz életét olyan kevésszer tudtuk visszatükrözni, ha egyáltalán valamikor visszatudtuk. Mennyei atyánk, nem tudunk neked eléggé hálásak lenni a te igédért, és azért a bizonyságtételért, hogy még amikor mi hitetlenkedünk is, te hű maradsz, te magadat meg nem tagadod, és hogy a szeretet kötelékével vonod a mi szívünket, hogy meglássuk, hogy milyen dicsőségessé, milyen szenté tudsz tenni bennünket, mikor elfordulunk a bálványainktól, és átadjuk magunkat neked szolgálatra. Édesatyánk, arra kérünk, hogy vidd véghez azt a csodát, hogy mindannyian hűséges bizonyságaid lehessünk, hogy az emberek, mikor látnak bennünket, akkor nem minket lássanak, hanem téged, aki bennünk lakozol, aki irányítod a mi gondolatainkat, a mi cselekedeteinket, a mi megnyilvánulásainkat, mindenünket, az egész belső lényünket. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy Jézus Krisztus testélételében te azt mutattad meg, hogy nincsen egyetlen olyan bűntől sújtott és lealacsonyított ember, akivel te ne lakoznál örömmel együtt vele, hogy megszenteljed, meggyógyítsad, fölemeljed. Urunk, mi ebben tudunk kapaszkodni. És Arra kérünk, hogy tegyél bennünket olyan bizonyságokká, hogy amikor az emberek látnak minket, akkor a mi cselekedeteink alapján dicsőítsék a mi mennyei atyánkat. Urunk, legyen tiéd egyedül a dicsőség, mindörökkön örökké. Amen.
Befejezésül énekeljük közösen a megkezdett 30. ének 7. és 8. versét.